aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
Hát most az életmesekönyve kedvez Elon Musknak, pedig hát, van egy fotó,
nagyon megy a sztori,
ahol ilyen gót szerkóban van az Elon Musk hosszú hajjal, és mindent megtett azért, hogy az interneten mindenhol megsemmisítse, de újra és újra felbukkan különböző Reddit fórumokon, és akkor utána neki fut és megint megpróbálja, nem tetszik neki az a fotó. Az a fotó viszont, amikor Donald Trump-al van, különböző formációkban, az nagyon tetszik Elon Musknak, és pont ezért hívtuk fel Feledi Botont külpolitikai szakértőt, hogy megbeszéljük ezt, hogy az üzlet és a politika hol ér össze. Szevasz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát remélem a mi mesekönyvünket se darálják még le azért ezen a héten.
Ezen a héten, nem. Igen. Lehet, hogy ezt még túléljük, ezt a hetet, igen.
Hát szóval... jövő héten érkezik Trump, akkor sok mesekönyv fog a darálóba esni, de hát még addig van rengeteg időn.
Donald Trump, aki a transzakcionális politikának a híve, gyakorlatilag az üzlet szabályait viszi át a politikába, és azt felejtsük el azt az apró tényt, hogy az üzletben teljesen sikertelen Donald Trump, úgy tesz, mintha sikeres lenne, és a politikában az is.
Ez így van, és azért tegyük hozzá, hogy az USA-ban eléggé más szabályok vonatkoznak arra, hogy az üzleti szereplők egyáltalán hogyan vehetnek részt a politikai kampányokban. Úgy is mondhatjuk, hogy az európai erősen restriktív kampányszabályozáshoz képest az USA-ban ezeket még inkább fellapították. Azért 2010 után született egy-két olyan döntés az amerikai legfelsőbb bíróságon, ami lehetővé tette, hogy ezekben a Political Action Committee nevű gyakorlatilag kampányfinanszírozó jogi egységekben bármennyi pénzt is bele tudjanak tenni a gazdasági szereplők, és ezt a politikai befolyásukat gyakorlatilag nyílt színen megmutatva költségkel bármelyik párt mellett, bármelyik jelölt mellett. Ugye ezt a környezetet tegyük össze azzal, hogy azért a 2008-9-es válságban, és aztán a Covid alatt is, hogy nem, a leggazdagabbak gazdagodtak tovább. Tehát ugye nem tudom, hányan látták ezeket a gyönyörű grafikonokat, azért nem az történt, hogy általános volt a szegényedés, hanem a gazdagabbak gazdagodtak, a szegényebbek szegényedtek. Tehát ez egy elég nagy ólónyitás volt, még jobban koncentrálódott a vagyon, különösen az USA-ban. És akkor ehhez tegyük még a szóra, és így kapjuk meg Elon Muskot, hogy gyakorlatilag ugye ez a top 5-6 digitális cég az, aki húzza a gazdaságot, a tőzsdét is egyébként. Nyilván van még persze energiacég, van sok minden más is, de azért ezeknek a szerepe kiemelkedő. És akkor így megkapjuk azt, hogy a politikában lényegében ezek a cégek, ha akarnak, akkor masszívan bele tudnak szólni. Ezt láttuk a 2016-os Facebook beavatkozással, amit aztán ugye utólag tártak fel, hogy most ott mennyire volt ellenőrzés, miért nem volt ellenőrzés, ugye akkor még ezt nem vezették be, most meg már nem vezetik be, vagyis éppen kivezetik, és Elon Musk pedig ebbe a szereplői gárdába a maga személyiségével érkezett meg. Tehát nagyjából így jutunk el oda, hogy van egy elnök jelölt, akinek több mint 200 millióval támogatta a kampányát egy személy, amiről tudunk, és van is igénye arra, hogy részt vegyen a politikai bizánci konyhán való főzőskézésben.
És nagyon érdekes, ugye, mert több fronton is harcol Elon Musk, politikai fronton. A legnagyobb kedélyeket az borzolta, ugye, amikor megjelent Németországban, és konkrétan az AfD-vel kapcsolatban tett olyan megjegyzéseket, ami pártoló, illetve ugye a briteknél is a szélsőséget kezdte támogatni, ami hát nem ugyanúgy, nem úgy jött össze, ahogy eredetileg össze kellett volna, hogy jöjjön, mert ott azért az is elmondta, hogy ott a főembert azt le kéne váltani, és akkor úgy lesz jó az a szélsőséges pár, de ettől függetlenül megjelenik, mint aktor, politikai aktor.
Így van, tehát hogy pont ez a lényeg. Ugye Musk szerintem élvezi ezt a szerepet, vagy legalábbis ez jön át, és lehet, hogy Zuckerberg nem az, aki ezt premier plánba csinálja, de azért lássuk be, hogy a Facebooknál ez ugyanolyan kérdés. És ugye ugyanerről szól a TikTok történet is, ami szintén már Donald Trump első elnöksége óta húzódik. Tehát gyakorlatilag a digitális platformok, vagy a Bezosnak a története, hogy most akkor lesz a Melania Trump a filmje, hogy a Washington Post, ami az övé, ugye ott nem jelenhetett meg vélemény a választások idején, és ezért megint rengeteg újságíró megharagudott, hogy a pénzember beleszól alapjába, és van-e szólásszabadság, vagy nincs, hát ugye van tulajdonosi struktúra, az viszont biztos. Tehát ez most már tényleg tendenciózusan rajzolódik ki. Ebben Musk azért a dél-afrikai fenegyerek azt sincs kizárva egyébként, hogy tényleg olvasgat és hallgat olyan dolgokat, amiket az európai szabályozók fake newsnak definiálnának. Tehát, hogy hogyan jut ezekre az ötleteire, és ezeket hogyan mondhatja meg, hogy a Weltamzontágban tényleg nagy sikert kell bízni az ASZ mellett, és aztán ugye az X-en meg kell beszélgetni az Alice Wiedert, hogy az AFD egyik vezetőjét, hogy ezzel támogassa őt, ezzel a nyilvánossággal. Ez azért hát nagyon hirtelen beavatkozások. Az se biztos, hogy nem figyelem elterelés különböző amerikai ügyekről, mert ekközben viszont elkezdte kapni a hátba támadásukat. Tehát az egyik nagy szövetségese az első korszakból még látnak, Steve Bannon, aki azóta megjárta a börtönt is.
Igen.
Be is ült-e.
És ő azt mondta, hogy nem engedi be. Ugye neki fő feladatának tartja, igen, hogy távol tartsa Elon Muskot a Fehérháztól.
És nem ő az egyetlen, tehát ezek a nagyon radikális, nagyon patrióta hangadók, influencerek nagyon nem szimpatizálnak Muskkal. Részben önmagában azért, mert a bevándorlásban, a szakmai bevándorlást, ezt a bizonyos H1-es vízumot is támogatja Elon Musk, másrészt pedig az idők is megérik a nagy tőke problémát. Tehát ezek közül jó néhányan egyébként, nem pont Bannon, de vannak mások, akik pont az X-el jutottak föl, és lettek influencerek. Tehát hogy ez egy érdekes kérdés van köztük, akit a Musk engedett vissza, miután megvette a Twittert, és X-et csinált belőle ebbe a világba, és aztán most a Trump ellen fordult, tehát hogy ez a Laura Boomer. Tehát azért itt tényleg a legváltozatosabb politikai típusok csapnak össze, de ez azt a trendet, hogy a digitális térben a közösségi médián lehet följutni az influencereknek is, de ezeknek vannak tulajdonosai, és ezek az érdekek nem fognak mindig egyezni, ugye ezt éljük. Az USA szerencséje az, hogy ezek többnyire amerikai állampolgárok. Európa óriási pehje pedig az, hogy se platformja, se hardvere, se digitális vállalkozó ezen a szinten nincs. Tehát teljesen ki vannak szolgáltatva az európai politikusok.
De ugye Musk nem csak egy ilyen megmondó ember lesz, hanem külön tárcát is kap, ugye egy olyat, ami még eddig nem volt, ez a, nem is tudom, ez a hatékony...
A dóze.
Igen, pontosan. Ami látszólag súlytalannak tűnik, és valamiféle az adminisztrációt optimális működésre sarkalló, vagy azt felügyelő tárca, de nem tudom, hogy onnantól esetleg tud-e tovább menni, vagy olyan komolyabb pozíciót elérni.
Hol kezdjük? Tehát ez egy tárcanélküli pozíció, amit egy ugye bukott elnökjelölttel együtt fog vinni, elnökjelölttel együtt. Ez igazából azt jelenti, hogy 2000 milliárd dollárnyi kiadást ki akarnak nyírni az amerikai költségvetésből. Ez azért már ott is egy szabad szemben látható össze, hogy ez HR-ben vagy mivel lesz megsporolva, ezt nem tudjuk. Azért, ahogy Trump is 6 hónapra
módosította az utánvékét. Most nézek a dátumra, hogy milyen jókor beszélünk erről. Ugye Janet Yellen azt mondta, hogy 14-e vagy 23-a között valamikor éri el a plafont a költségvetési hiány, úgyhogy ennyire nagy szükség van erre a megtakarításra.
No, az meg egy külön történet, hogy még a kongresszus is ebben kicsit más gondol, mint a Fehérház, és ugye ettől lesz szép az amerikai demokrácia. Talán ebben van a legfontosabb háttér, háttércsata az lesz, hogy ugye van egy nagyon fiatal, történelmileg is fiatal alelnökünk, J.D. Vance, és van egy történelmileg is nagyon öreg elnökünk. Tehát azért az alelnök itt tudatosan készül, és ugye rengeteg alelnök készül tudatosan. Ugye Johnson is volt előtte alelnök, Nixon is, tehát hogy itt azért ennek van hagyománya, Biden maga is ugye Obama alelnöke volt, hogy onnan turbózunk át az ovális irodába. Na ez most is így van. És ugye az a kérdés, hogy ez a Musk-féle erő mennyiben fog tudni beállni 4 éven keresztül tartósan, megbízhatóan ebbe a sorba, hogyan tud a Szilícium völgyi többi vállalkozóval, a Péter Tívekkel kiegyezni, és eközben a maga mozgalomnak az ideológiai szárnya őket nyilván fogja nyírni. Most úgy tűnik, hogy a Trump család ifjabbik tagjai közül vannak szövetségesei a technovállalkozóknak, tehát itt az alelnök körül kialakult ez a lobby, de ott van keményen a másik, és ezek a csaták bizony most fognak lemenni, és az amerikai lapok most kezdik ezt cincálgatni, hogy akkor ebben a hát népfrontos táborban belül ki hova húz.
Van egy olyan érdekes Van egy olyan érdekes felvetésem, hogy ha megnézzük az amerikai politikát korábban, akkor ezek a típusú karakterek, mint Elon Musk, vagy akár Jeff Bezos, vagy Mark Zuckerberg, de Elon Musk talán jobban megszemélyesíti ezt, ezek mindig is léteztek. Gondoljunk Rupert Murdochra, vagy gondoljunk ugye az aranypolgárban is megszemélyesített mágnásra, akit ugye Charles Foster Kane-nek hívtak a filmben, de lényeg a lényeg, hogy léteztek korábban is, de ők a háttérben maradtak, mert a média valahogy úgy működött, hogy akkor még elvált a dolog. Az új médiával, a digitalizációval sokkal transzparensebb lett minden, megváltoztak a játékszabályok, ezért azok az aktorok is megváltoztak, ők ezek, akiket most látunk. És lényegében ugyanazt csinálják, csak sokkal látványosabban.
Így van, viszont a koncentráció miatt ez bizonyos szempontból volatilisabb. Tehát, hogy ugye néhány nagy platform maradt, ahol tényleg minden politikai kommunikáció történik, ahol maga Trump is ugye 2020-ig kommunikált, a különböző nem az általa tulajdonolt közösségi média felületek. Donald Trump nagyon helyesen egyébként a maga szempontjából megértette, hogy neki saját média kell, saját tulajdonosi felfogásban, ez lett ugye a Truth Social. És a másik oldalról pedig ugye ezeknek a tulajdonosai, tehát meghatározzák a többieknek is a nyilvánossági terét. Ki kit zár ki? Van-e fact-checking? És akkor a fact-checkingben mi a shadow banning? Tehát egyszerűen sokkal kisebb területen gyűlt össze sokkal több kérő, akiknek még arányosan is sokkal több hatalmuk van. Ami okoz volatilitást, mert hát itt tényleg összeveszik a vált valakivel. A Zuckerberget látjuk, hogy meggondolja az üzletpolitikáját, és bekanyarodik a maga utcába, akkor azt rögtön az egész világ megérzi, és az Európai Uniónál a szívükhez kapodnak. Tehát ebben azért ez a különbség, hogy régen persze voltak vasútépítő mágnások, meg mindenféle mágnások, és egyébként erről szólt az Amerikai Egyesült Államok első világháború előtti óriási botrány sorozatai. Mm-hmm. Amikor a mágnások már nem is sajtót vásároltak, hanem szenátorokat.
Igen.
Tehát
igen.
Azért ezzel mentek bele ők az első világháború, és ez az, amit Roosevelt felszámol a maga módján, de az USA átment ezeken a ciklusokon, tulajdonképpen mondjuk azt, hogy ismeri ezeket a ciklusokat.
Hát, és csak most
Európa
új.
Ehhez képest ugye antitrust, tehát hogy nálunk ki se tudnak ezek alakulni. Vagy a Arnóról, ugye a leggazdagabb európairól, aki a Louis Vuitton Hennessy vonalon befutott francia, tehát róla nem látjuk azt, hogy akkor most a Macronnal milyen a viszonyunk, vagy hát nyilván ha a francia sajtóban alában mint azért bőven találunk, de hogy nem premiértán zajlik ez a történet, és főleg nem közösségi médián. Tehát sem a kultúrája, sem a felületei, saját felületei erre nincsenek meg. És ezeknek az európai gazdagoknak aztán nem lett meg ez a digitális platformja és láthatóságot teremtő ereje.
Fú, ez nagyon érdekes. Közben eszembe jutott, hogy William Randolph Hearst volt a mágnás, akiről Orson Welles mintázta. Azért, de hogy értem, hogy ez a harc most megy, hogy mindenki ilyet akar, mert ez ebben van az erő. A fact-checkingnek az eltűnése, az, ha már megemlítetted, az szerinted mit fog eredményezni? További buborékokat, erősebb irányítást, megtévesztési lehetőségeket, mit gondolsz?
Nekem az a benyomásom, hogy teljesen külön logika mentén megy. Tehát amíg Elon Musk tényleg felhasználja a saját platformját közvetlen hatalommal, megmondva, hogy ki legyen ott kinek, itt bennel, tehát látszik, hogy tényleg kézileg is befolyásolja az X-et, addig Zuckerberg ebből a szempontból szerintem sokkal inkább a kapitalista. Tehát az ő döntésének az alapja azért az volt, hogy látta az elvándorlást, és arra gondolt, hogy ugye ahogy megjelentek a szélsőséges és kontrollálatlan platformok, ugye a Facebooknak is kérdés, hogy a forgalma ez mennyiben csökkent vagy csökkent emiatt. És arra gondolt, hogy ha kivezeti ezt, akkor lehet a Facebookon is újra esetleg nagyobb forgalom. Ez az, ami most ugye az első napokban nem látszik hirtelen beigazolódni, mert nincs visszaáramlás, ellenben van kiáramlás. Uh-huh. Tehát a politikai családok ugyanúgy leképződnek a közösségi terekben, és a Facebook nem ez a radikális tér volt már évek óta, hanem egy más jellegű tér, és ennek a felhasználói nem ezt várták, vagy nem erre vágytak, nem ez volt a legnagyobb áhított dolguk. Zuckerberg ebből pénzt akar csinálni. De csak, hogy még egy harmadik példát is ide tegyünk, tehát az USA ugye kitermeli a saját szuperhatalmi politikusait, akik egyébként örömmel nézik az esetek nagy részében, hogy elképesztően erős globális digitális szereplőik vannak a piacon. És ezeket biztosan fel is tudják használni nagyon sok helyen és csatában. Úgyhogy ez egy működő ikerharcos pár. Ugye Európában ki se termelték, a gazdagok se akarták, és amikor DH összejött volna, akkor ugye a Covidig az antitrust politika ezeket többnyire meg is akadályozta sikeresen. Ehhez képest ugye mi történik Kínában, ahol kitermelődtek ezek, ugye Alibaba és társai, Tencent, de amikor Xi Jinping rájön, hogy akkora adathalmazfölött diszponálhatnak ezek a cégek, akkor ugye hirtelen az Alibaba alapítója elmegy táborozni.
Igen, kicsit megbeszélik. Hogy kell elképzelni a jövőt.
Hogy is gondolja ő, mit is gondol, igen. Szóval, hogy azért látjuk, hogy minden államhatalom reagál, ugye a kínaiaknál megint csak azt mondom, hogy Európához képest, hogy legalább volt mire, mert kialakultak ezek a kínai cégek nyilván a saját belső piacon, ez nem volt lehetetlen, sőt, könnyű volt. És akkor innen látjuk igazán az európai hátrányt, hogy van az USA, mint digitális szuperhatalom, és a kínaiak, ahol az államhatalom inkább elnyomja ezt a csírát a saját hatalmi stabilitása érdekében, és van Európa, aki beszél róla, de nem tudja csinálni.
Hát jó, ez most egy újabb aspektus, ami miatt Európa elkésett ebben a szerepben, de így európaiként innen szemlélve nekem még az is durva, amit a Zuckerberg csinál, hiába a kapitalista lépés. Tehát, hogy ami folyik a Facebookon, úgy értem. És akkor még tegyük hozzá azt, hogy ahogy megjelenik a TikTok, gyakorlatilag maga alá utasít egy csomó mindenki mást, és már az a pletyó, hogy ezt az amerikaiak el akarják venni, és kinek másnak adják oda, mint Elon Musknak. Persze nagyon cáfolják, de hát addig ugye a TikTok az egy gyalázatos dolog volt, amíg nem segítette Donald Trumpot. Hirtelen kiderült, hogy csomó mindenkit lehet maga mellé állítani a TikTokon. Nem is olyan rossz dolog ez a TikTok végül is. Akkor maradjon is megy, de inkább legyen amerikai adatvagyonnal. Adjuk oda ennek a Musk gyereknek, úgyis olyan jó csinálta az X-et, úgyhogy jó lesz ez így.
Na, hát ez egy nagyon izgalmas pontja lesz a következő 2-3 hónapnak, hogy meglássuk, hogy tényleg történik egy ilyen átrendeződés. Ugye Elon Musk híresen Kína barát, és ügyesen tárgyal a kínaiakkal, hiszen nem sokaknak sikerült, akár úgy, hogy nem kellett társvállalkozniuk Kínában, hiszen ez a fő szabály, hogyha ott valaki céget hoz létre. Tehát ezt a forgatókönyvet el is tudnánk képzelni, és ugye megint nem Európa vásárol be a TikTokba, hanem a román elnök választásnak az eredményeit inkább megsemmisíti a román legfelső bíróság, amikor a TikTokról befolyásolták. Egyébként ugye nem is a kínaiak, hanem úgy tűnik inkább az oroszok. Tehát ki vagyunk szolgáltatva, viszont Donald Trumpig érzik, hogy egyszerűen ezen megy most a politika, ezek a platformok versenyeznek, és igazából amennyire nagy jelentősége is van ezeknek a nagyobb platformoknak, még azt is érzik már az amerikai politikusok, hogy a másodlagos platformok is mennyire fontosak. Tehát az olyan fringe közösségeknek, vagy Európában azt mondanánk, hogy radikális közösségeknek, akik tényleg a true social-ön, és egyébként most már sok egyéb területen össze tudnak gyűlni, amit mi Európában nem is nagyon ismerünk és használunk. De ott már itt tartunk, hogy Európa át fogja elvenni ezt a trendet, nem tudom, nem lenne érdeke az, hogy újabb nem saját platformokra terelje magát. Nagy kérdés, hogy ez a Blue Sky nevű kezdeményezés, ami ugye kvázi a jó Twittert akarja alakítani, tud-e valamit hozni az európai struktúrába, de tehát itt Brüsszelben nem erről van szó, hogy akkor mi az, amit fel lehet építeni, és hát ami véletlen felépül, mint a tavalyi Microsoft Acquisition Franciaországban, egy sikeres AI startup, azt akkor viszik is. Tehát még mindig inkább kiárusítunk, mint hogy vásároljunk. Pedig tényleg ez a trend, és a Trumpék ezt értik.
Igen, mi pedig szépen megyünk át egy ilyen skanzenbe, úgy, ahogy ez kell. Nem baj, Botond, el fogunk mi ginezgetni, kávézgatni majd különböző európai szép városokban, és jönnek a különböző turisták Kínából, meg Amerikából, és fotóznak minket, kb. Ezt a jövőt vizionálom.
Hát jó, hogy szeretnénk a jövő social médiáján, mint zsinkostoló mesterek, vagy nem is tudom, mit az a
tetszik. Értem.
Ha nem figyelünk, ez marad, és tehát ez a folyamat marad, gyorsan megy. Tehát igazából ez az, amit nem tudom, hogy nem érzékelünk ennyire élesen, mert tényleg
Tudod, hogy miért? Azért, mert megvannak a saját problémáink, amiket nem látunk az orrunknál előrébb, tehát úgy, hogy is mondjam, tehát a határainkon túl, mert mindig van valami, ami itthon bosszantó, és akkor így annyira töredezett Európa, hogy ez mindenhol megvan, minden országban.
Börtönbe akarták zárni, ki akarták rakni a párból, ugye a Buszás Mikás után, és ekközben felépítette a social médiáját, megúszta Elon Musk-ot.
Visszadumálta magát.
Pedig ő sem volt fiatal ember akkor.
Igen.
Szóval, hogy tehát, ha neki sikerült, akkor nem hiszem el, hogy itt a 40-60 éves európai politikusoknak ez ne sikerülhetne.
Ez szerintem egy alantas nekik, tehát ők sokkal arisztokratábbak ennél.
Na igen, erre biztos, hogy van tendencia, ez egy másik adás témája.
Oké, akkor ez a következő. Mi a helyzet az európai dinasztiákkal, és hogy ez mennyire tudnak megújulni, és felvenni a kesztyűt.
Nagyon jó.
Oké,
köszönjük szépen.
Köszi.
Köszönöm,
sziasztok. Szia. Dr. Feri Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk a Musk jelenségről.
Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.